Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké, amen. Orbán Csaba, Frigyes Premontrei atya vagyok. A mai nap evangéliumát Szent Lukács evangélista könyvéből vesszük, mely így hangzik. Abban az időben, amikor némelyek megegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a templom, Jézus ezt mondta. Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kőkövön nem marad, mindent lerombolnak. Erre megkérdezték tőle, Mester, mikor történik mindez, és milyen jelek előzik meg? Ő így válaszolt, vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket. Sokan jönnek az én nevemben, s mondják, én vagyok, és elérkezett az idő. Ne kövessétek őket. Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Mindennek előbb meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a vég. Aztán így folytatta, nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Félelmetes tünemények és rendkívüli jelek tűnnek fel az égen. Eddig Szent Lukács evangéliumának mai napra rendelt szavai. Napjainkban technikailag gyorsan fejlődő világban élünk, új találmányok, gépek, eszközök teszik mindennapjainkat kényelmesebbé és könnyebbé. Az emberiség űrutazásokról ábrándozik, távoli bolygókat akar meghódítani, közben pedig egyre élhetetlenebbé változtatja és egyre jobban tönkreteszi a Földet, a saját életterét. Napjaink embere inkább csak a saját erejében bízik, a saját találmányaira épít, a saját bölcsességében hisz, közben pedig nem veszi észre, hogy minél bonyolultabb világot épít fel maga körül, annál inkább válik sebezhetőbbé. Minél erősebbnek hiszi magát sokféle emberi okoskodásában, valójában annál inkább terelődik el a figyelme a legfontosabb dolgokról, és válik egyre gyengébbé és kiszolgáltatottabbá. Újabb és újabb erőforrások után néz, közben pedig fogalma sincs, hogy ezek az ismeretlen erők milyen új, elsőre láthatatlan és kiszámíthatatlan veszélyeket hordozhatnak magukban. Nem is beszélve az esztelen pazarlásról, a föld javainak elherdálásáról, melyeknek sajnálatos gyakorlataival ez a nemzedék hatalmas ökológiai lábnyomot hagy maga után. Minden olyan hatalmasnak látszik ebben a világban, minden olyan erősnek tűnik itt a földön. Tehát akkor bizonyára minden múlhatatlan, akkor örök, akkor biztos alapot jelent. A múlt példái mégsem ezt mutatják. Lám, milyen nagyok az egyiptomi piramisok. Hol van mégis az egyiptomi kultúra napjainkra? Milyen rejtélyesek és megfejthetetlenek a maja indiánok titkai? Miért tűntek el mégis? Milyen tündöklő és hatalmas volt a római birodalom? Mégis széthullott a népvándorlás viharaiban. Hol vannak korunk nagynak tartott európai hatalmai? Mind válsággal és összeomlással küzdenek. Az emberiség sokszor esett már történelme során ugyanabba a hibába, hogy saját erejéből akarta magát fenntartani, hogy megfeledkezett arról, hogy mindez a nagyság, sőt maga a puszta emberi létezés is valakitől ered, valakiből következik, aki úgy nevezte magát egykor az égő csipkebokorból, hogy aki van. Aki mindenre, amit a világban ámulva látunk, teremtő szavával, a Szentírás első lapjainak tanúsága szerint azt mondta egykor, legyen. Az Úr Jézus korának zsidósága sem volt mentese minden embert érintő feledékenységtől. Ők is történelmük folyamán újra és újra megfeledkeztek az emberi lét igazi értelméről és okáról, az Istenről, és helyette a törvénybe, vagy annak lélektelen megtartásába, vagy akár magába a földi látható templomépületbe helyezték a reményüket, mert az milyen szép, mert az milyen nagy és erős. Ahogyan hallottuk is a mai evangélium elején, abban az időben, amikor némelyek megegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a templom. Pedig okulhattak volna a saját történelmükből, hiszen ez a Heródes király által újjáépített második templom minden szépségével és gazdagságával is már csak árnyéka volt az elsőnek, a Salamoni templomnak, melynek felszenteléséről olvassuk a Királyok első könyvének 8. fejezetében, hogy amikor a papok kijöttek a szentélyből, a felhő betöltötte az úrházát, úgyhogy a papok nem állhattak szolgálatba a felhő miatt, mert az Úr dicsősége betöltötte az úrházát. A második templom a babiloni fogság után jóval szerényebbre volt csak építhető. Ageusz próféta jövendőlésének második fejezetében olvasunk is az azt építő nép elkeseredéséről, melynek elosztatására így szól az Úr prófétája által. Ki van közületek még életben, aki látta ezt a házat hajdani dicsőségében? És milyennek látjátok most? Ugye olyan a szemetek előtt, mintha nem is volna. Ne féljetek! Megrendítem mind a népeket, és ide áramlik minden népnek a kincse. A mai szentírás fordításokban, ahogyan azt az imént is hallottuk, így olvastuk, ide áramlik, eljön ide minden népnek a kincse. Régi magyarázók viszont az eljön szót veszik egyes számnak, a héber hemdat, kívánatos érték kincs szót pedig nem tárgyként, hanem személyként fogják fel, így a népek kívánsága messiási értelművé válik, eljön tehát ide, akit a népek kívánnak, óhajtanak, vagyis eljön ide maga a messiás. Ageusz folytatja, betöltöm ezt a templomot dicsőséggel, mondja a seregek ura. Enyém az ezüst, enyém az arany, mondja a seregek ura. Ennek az új templomnak a dicsősége felülmúlja a régiét, mondja a seregek ura, mert ezen a helyen adom a békét, mondja a seregek ura. Nem csak az értékes kövek, faburkolatok, nemes fémek és szövetek voltak tehát a legnagyobb kincsei ennek a második templomnak, hanem a lelki értékek, amelyeket az Úr itt adni akart az ő népének, a dicsőség és békesség. Mi már tudjuk, hogy ebben az új, bár Heródes által megnagyobbított és megszépített templomban jelent meg 5,5 évvel Ageusz jövendőlése, és ennek a templomnak felépítése után Jézus Krisztus, ami értünk emberré lett Istenünk, és mi ebben látjuk a régi templom legnagyobb dicsőségét. Erről a mai evangéliumban némelyek által csodált, bár az elsőnél jóval szerényebb második templomról, mégis Jézus ezt mondta. Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kőkövön nem marad, mindent lerombolnak. Krisztus Istenünk prófétai szavai végül beteljesedtek, amikor Krisztus után 70-ben Titus római hadvezérseregei elfoglalják Jeruzsálemet, a templomot lerombolják, szent tárgyait pedig, ahogyan azt Rómában a Titus féle diadalíven ma is láthatjuk, magukkal hurcolják. Urunk és Istenünk a templom jövőjének megjövendőlésével akkori tanítványait, de bennünket mai követőit is arra figyelmeztet, hogy hitünket, bizalmunkat mindig Istenbe helyezzük, ne pedig e világ, még ha szent is, de mulandó javaiba és szépségeibe. Az evangéliumi szakasz tovább folytatódik. Erre megkérdezték tőle, Mester, mikor történik mindez, és milyen jelek előzik meg? A templom pusztulását annak szentsége, szépsége és hatalmassága miatt a zsidóság és az egyéb kortársak is a világ végével kapcsolták össze. Urunk tehát a világ végéről beszél, görög szóval az eszkatonról, a végidőkről jövendől, így eszkatologikus beszédet mond az ő hallgatóinak. Az idők jeleiről kérdezik az urat, próbálnak biztosítékokat gyűjteni, hogy mikor válik bizonyossá, kézzel foghatóvá a végidők beköszönte. Miért? Mert ilyen az ember, jeleket akar, nehogy egy perccel korábban is el kelljen kezdenie megváltozni, hogy biztos lehessen abban, hogy meddig lehet még elhúzni és kinyújtani a lehetőségeket. A Szent Evangéliumhoz visszatérve, Urunk az őt kérdezőknek figyelmeztetéssel válaszol. Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket. Sokan jönnek az én nevemben, s mondják, én vagyok, és elérkezett az idő. Amikor valamilyen korszak szellemi éra, valamilyen adott emberi kultúra válságba kerül, és a végéhez látszik közeledni, az mindig egyfajta személyes elbizonytalanodást is előidéz, hiszen a közös, a szilárdnak hit keretek, társadalmi összetartó erők felbomlásakor az egyéni súlyos félelmet, várakozást, elbizonytalanodást és válságot él meg a saját személyes és mindennapi életében. A félelem és az intenzív várakozás miatt az emberek hajlamosakká válnak hitelt adni a hamis üzeneteknek és az álmessiásoknak. Urunk határozottan figyelmeztet, ne kövessétek őket. Fontos, hogy az Istenben hívő, a benne bízó keresztény ember minden körülmények között megőrizze a nyugalmát, a lelki józanságát, és nem ásítsa meg azt a hitet, azt a tanítást, azt a követési irányt, amelyet magától, az Úrtól tanult, amelyet Krisztustól kapott. Urunk így folytatja: amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek, mintha napjaink elevenednének meg, mintha Urunk a mi időnkről beszélne. Rémüldözéssel, sopánkodással semmi sem jut előre, hiszen mindennek előbb meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a vég. Aztán így folytatta: nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Félelmetes tünemények és rendkívüli jelek tűnnek fel az égben. Igen, békétlenségek következnek. A világ mindenség teremtményei jeleket adnak teremtőjük parancsára, hogy figyelmeztessenek, hogy intsenek minket. Az az Isten, aki a semmiből alkotta őket, bármikor meg is rendítheti, vagy meg is semmisítheti őket. Miközben látszólag minden elmúlik, az Isten örök, és az a szeretet is örök, amellyel bennünket szeret, vagy amely minket hozzákapcsol. A kartauzi szerzetesrend jelmondata így foglalja ezt össze: forog a világ, áll a kereszt. Minden inoghat, minden összedőlhet, de a Szentírás és az evangéliumok lapjain kinyilatkoztatott isteni igazságok, a 10 parancsolat és Krisztus Urunk örök tanításai mindig érvényben maradnak. És aki azokat szíve szeretetében, Isten gyermeki bizalmában nem engedi el, hanem ragaszkodik hozzájuk, és általuk ahhoz, aki azokat kinyilatkoztatta, az irgalmas és emberszerető Istenhez, annak haja szála sem fog görbülni, mindezen végső katasztrófák bekövetkeztekor. Higgyünk, bízzunk és szeressük tehát a minket éltető Szent Háromságos, egy igaz és élő Istent. Mindenkor ragaszkodjunk hozzá, teljes szívünk és lelkünk szeretetével, teljes elménk hódolatával, fele barátaink szeretete és szolgálata által is. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.